Isten igéjét a Prédikátor könyvéből olvasom, a Prédikátor könyvének a 6. fejezetének a 14. versét fönnállva hallgassuk meg. Tehát így szól hozzánk Istennek szent igéje ezen a délelőttön a Prédikátor könyvének 6. fejezetének a 14. verséből. A jó szerencsének idején élj a jó. A gonosz szerencsének idején pedig jusson eszedbe, hogy ezt is éppen úgy, mint azt Isten szerzette a végre, hogy az ember semmit abból észbe ne vegyen, ami reá következik. Eddig olvasom az igét. Ha valaki elővette ma az útmutatót, az láthatta, hogy többek között ez az ige az, ami a mára kijelölt igék között megtalálható, és amit Isten igéje elénk állított, és amiről ezen a délelőttön beszélni szeretnék néhány szót, úgy, ahogy az imaórán is ezt a gondolatot vettük elé, és egy kicsit mondhatjuk, hogy annak a folytatásaként, de mégis különálló ige hirdetésként lehet előttünk ez az ige. Ahogy az imaórán is elmondtam, nem elsősorban arról szeretnék ez igén keresztül beszélni, hogy mit is jelent tulajdonképpen az, amikor Salamon, a prédikátor elénk állítja azt, hogy hogyan éljünk a rossz vagy a jó szerencsével, hogy hogyan adjunk hálát ezért. Nem is arról, hogy hogyan vegyük a nehéz helyzeteket az életünkben, és nem is arról, hogyan nézzünk a jövőre, hanem inkább azt foglalkoztatott engem az igéből, hogy miért is írta le, vagy milyen szándék vezette a prédikátort, hogy ezeket a gondolatokat elénk állítsa. És itt szeretnék egy kicsit visszakanyarodni az imaóra gondolatához, hogy mégis képünk legyen arról, hogy mit is szeretne Isten igéje elénk állítani. Az imaórán arról beszéltünk, és én azt hiszem, hogy mindannyiunk vannak ilyen gondolatok, amikor ezt az igét elolvassuk, hogy hogyan is nézzük, vagy hogyan is gondolkodjunk a prédikátornak ezen kijelentése fölött. Mert az első benyomás, vagy talán az első gondolat, ami sokszor az emberek szívében előjön ezzel az igével kapcsolatban, az nem más, mint a belenyugvás és a lemondás. Az a belenyugvás, hogy hát úgysem változhatsz a helyzeten, ha jó helyzetben van a te életed, ha szerencsés az útad, akkor hát adjál ezért hálát, legyél érte hálás, vagy éljél ezekkel a dolgokkal, de ha éppen nehéz helyzetben vagy, akkor hát az ellen sem tehet semmit, és egyébként is a jövő láthatatlan, a jövő megérthetetlen, a jövővel nem tudunk mit kezdeni. Tehát egyfajta lemondás az, ami minthogyha ebből a gondolatból sugárzik. Vagy ugyanígy jutott eszembe a másik gondolata, amit szintén említettem az imaórán, amikor Salamon arról beszél, ugye az ő könyvében, a Prédikátor könyvében, hogy minden hiába valóság és a léleknek a gyötrelme. Amikor először olvastam ezt a igét, ehhez hasonlóan ezek a gondolatok jöttek elém, hogy hát hogy is van, amikor Salamon látja a világot, látja a sorsát, látja az életét, akkor valami lemondóan azt mondja, hogy minden hiába valóság, és minden a lélek gyötrelmére van, minthogyha egy az életben belefáradt, az élet harcaiba erőtlenül maradt idős embernek a képét látnám, hogy úgyis minden mindegy. Igen, nagyon sok idős emberrel találkoztam, de nem csak idős emberrel, fiatallal is, aki valahogy így látta az életet. Önmagába roskadva, fájdalmaiba bele szomorodva, úgy látta az életet, hogy tulajdonképpen egy reménytelen az, ami előttünk van. Tehetetlen vagyok a helyzetemmel kapcsolatban, tehetetlen vagyok a jövőmmel kapcsolatban, és minden olyan homályos. És itt, mintha azt látnánk, hogy mintha Salamon is idős korára eljutott volna oda, hogy, minden mindegy. Minden, ami csak az életünkben történik, rajtunk kívül áll. Megfogalmazhatjuk azt a gondolatot, hogy, Isten mintha játszana velünk, és, nem törődne velünk, és törődjünk bele abba, ami van, és úgyse tudjunk ellene mit tenni. Igen, sokszor eljuthat az ember erre a gondolatra. Igen, nagyon sok ember eljut arra, hogy minden mindenné válik, és nem látunk kiutat. De Isten nem azért engedi az életünkben ezeket a dolgokat, hogy elkeseredjünk. És amikor Salamon ezeket a szavakat kibondja, és amikor ezekről a szavakról bizonyságot tesz, ő sem azért mondja, mert egy mindenbe belefáradt, az élete utolsó szakaszába lépett ember, aki még mondhatjuk, hogy kiégett is lehetett, hisz, az életben annyi mindent elért, annyi mindene volt, amikor a Szentírás arról számol be, hogy milyen életet élt Salamon, hogy mennyi felesége volt, mennyi ágyasa volt, mennyi mindennel foglalkozott, és az életét majdnem, hogy arra használta fel, hogy vagyon gyűjtsön magának, amivel Isten meg is ajándékozta. És azt láthatjuk az élete végén, mindebből kiábrándulva így állhat előttünk, ahogy itt a, ezekben a szavakban elénk előttünk van. De ha jobban megnézzük a Salamonnak az életét, a munkálkodását, akkor azt látjuk, hogy, helytelen dolog ezt kiolvasni ezekből a szavakból. És helytelen dolog lenne arra gondolnunk, hogy nekünk is, akár mint Salamonnak, ilyen belenyugvó életet kell élni. És a hívő élet, az Istenben való élet az azt jelenti, hogy úgyis minden jó. Említette még délelőtt vagy reggel az imaórán azt is, amikor az Ószövetségben szintén egy történetben éli főpap, amikor Isten Sámuelen keresztül szól hozzá és megszólítja és elmondja neki, hogy milyen helytelen életet él, hogy térjen meg, mert egyébként eltörli az ő családját, eltörli őt is, akkor olyan lemondóan mondja éli azt, hogy hát ő az Isten. Úgyis azt csinál, amit akar. És olyan megdöbbentő dolog, amikor az ember idáig jut el, hogy minden mindeggyé válik. De Isten nem ezt akarja, és ebből a gondolatból, ebből a igéből, és Salamonnak a prédikációiból sem ezek a gondolatok jönnek le. Ő nem azért írta le, hogy elmondja, hogy idős korára hogyan fárad bele az élet dolgaiba, hanem éppen azt szeretné elénk állítani, hogy ne törődjünk bele ebbe. Nem szabad beletörődnünk abban, hogy ezek a dolgok megváltozhatatlanok, hanem ahogy a imaórán beszéltünk arról, hogy Isten azt szeretné, hogy ezek azért történtek az életünkben, mert Isten valamire rá akar mutatni. Meg akarja mutatni, hogy milyen életet éljünk. És nem arról szól, hogy Isten valamit el akar zárni előlünk, hanem arról szól, hogy ki akarja tárni előttünk az ő akaratát, és mindezeket a dolgokat, amelyek történnek az életünkben. Most, hogy felvettem a szemüvegemet, az jutott eszembe, hogy Isten szemüvegén keresztül lássuk. Tehát, hogy úgy lássuk, ahogy ő szeretné látni az életünket. Igen, meglássuk azt, hogy amikor jó mennek a dolgok, akkor vajon minden rendben van-e az életemben Istennel? És vajon nem történt-e az meg, hogy azért mennek olyan jól a dolgok, mert nem tisztességesen cselekszem? Mert azt gondolom, hogy minden jól megy az életemben, akár a családomban, akár a munkámban, de nem veszem észre, hogy közben pedig elidegenedtem, eltávolodtam Istentől is, és nem a helyes úton járok. És talán amikor a nehézségek vannak, nem arról akar Isten engem meggyőzni, vagy megmutatni azt, hogy azért kerültem ide, mert rossz döntéseket hoztam, és lenne lehetőség a változásra, és a jövőben az Istennek terve van velem, amit ő rá tehetek, ő rá bízhatok, és tudhatom azt, hogy igenis majd ő rendbe hozza, hogyha figyelek az ő szavára. Igen, talán azért értjük sokszor félre Isten igéjét, mert nem akarunk a mélyre menni. Nem akarunk a megismerésben, az Isten megismerésében mélyebbre jutni, hanem felületesen olvasunk mindent, átsiklunk gondolatokon, átsiklunk ige szakaszokon, elolvassuk, talán úgy gondoljuk, hogy ez olyan egyszerű, nem kell vele foglalkozni, olyan érthető, és azt, amit Isten szeretne ezen keresztül nekünk üzenni, a felett elsiklik a mi tekintetünk. Vagy ha esetleg megszólít Isten, akkor lerázzuk magunkról ezeket a gondolatokat, mert nem akarunk szembe kerülni önmagunkkal. Emlékezzünk csak arra jó ismert történetre, az Úr Jézus és a házasság törő nő történetében, amikor Jézus azt mondja az ott lévőknek, hogy az vessen rá követ, aki bűntelen. És amikor egyedül marad az asszonnyal, akkor megkérdezi, hogy hol vannak a te vádlóid, és azt mondja az asszony, hogy nincsenek itt, elmentek. Igen, nem jó az embernek időnként szembe kerülni önmagával, tükörbe nézni, és meglátni azt, hogy milyen hibáim vannak. Lehet megállni az Úr előtt, és bocsánatot kérni, és várni az ő vezetését, és lehet elmenni, hátat fordítani, nem tudomást venni róla, és folytatni a régi életünket azzal a hittel, hogy minden rendben van, inkább elfordulok attól, aki vagyok. Tehát az Úr szeretné elénk állítani az ő igéjét, szeretné azt, hogy megismerjük őt, mi pedig valljuk be őszintén, hogy sokszor nagyon felületesen kezeljük Isten igéjét, felületesen kezeljük az Istennel való közösségünket, felületesen kezeljük azt az életet, amire Isten bennünket elhívott, vagy amit ajándékba adott nekünk. Azt hiszem, hogy mindig és mindenkorban az embernek a legnagyobb nyomorúsága az volt, hogy nem akart mélyebbre jutni. És én azt hiszem, hogy föltehetjük ma azt a kérdést önmagunkban, hogy vajon mi megelégszünk-e a felületes keresztény élettel? Megelégszünk-e azzal, hogy bizonyos dolgokat megértettünk, vagy bizonyos dolgokat teszünk, vagy szeretnénk jobban megismerni Istent? Amikor Jobbnak a történetét olvassuk, és látjuk az ő szenvedését, fájdalmait, az ő szavait, akkor valljuk be őszintén, hogy sokszor értetlenül állunk Jobbnak a hite mellett. Aki ki tudja mondani azt, hogy az Úr adta, az Úr vette el, legyen áldott érte az Úr neve. Olyan megdöbbentő és olyan lehetetlennek tűnik az, hogy valaki ilyen szívvel tud, és ilyen gondolatokkal tud létezni, amikor mindenét elveszítette, gyermekeit elveszítette, mindazt, ami fontos volt számára, és mégis ki tudja mondani, hogy az Úr adta, az Úr vette el, legyen áldott érte az Úr neve. És hányszor beszélgettünk már testvérekkel, mondták el, és mondtam el én is, hogy olyan lehetetlennek tűnik, vagy olyan megfoghatatlannak tűnik az, hogy esetleg én ezt ki tudjam mondani. Vagy amikor kimondja azt, hogy ő bizonyos abban, hogy mindaz, amit Isten az ő életében adott, az jó. Ha a jót elvettem, akkor a gonoszt, a nehézséget miért ne tudnám elvenni. Ez is sokszor olyan elérhetetlennek tűnik a hívő ember életében, hogy ezt ki tudja mondani. Persze elfogadjuk nagy keservesen, lehet, hogy tele vagyunk Isten felé, ha nem is haraggal, de egy kicsit rosszallóan nézünk azokra a dolgokra, amit Isten megenged az életünkben, és talán el is keseredünk miatta, hogy Isten miért enged dolgokat, de hogy olyan ritkán tudjuk, vagy talán soha nem tudjuk kimondani azt, hogy hát az Úr adta, az Úr vette, legyen áldott Isten érte. Mi az titka Jóbnak? Mi a titka Salamonnak, hogy ilyen módon tud tekinteni Istenre? És mi a lehet a titkunk nekünk abban, hogy mi is így tudjuk látni azt, ami az életünkben történik? Tudjuk így látni a jó szerencsét, a rossz szerencsét, vagy a rossz dolgokat, és tudjuk így látni a jövőnket is, hogy azok biztos, hogy Isten kezében vannak. Igen, a legnagyobb probléma az, hogy nem ismerjük Istent. Nem ismerjük, felületesek vagyunk az élet sok-sok területén. És ahogy mondtam, az embereknek, a világnak a legnagyobb nyomorúsága, és talán ma leginkább a legnagyobb nyomorúsága, hogy mindent felületesen nézünk. Az egész világ, az előgész körülöttünk lévő média és egyéb dolog semmi másra nem tud bennünket bátorítani, mint az, hogy szaladjunk át, fussunk át dolgokon, nem kell a mélyére látni a dolgoknak, elég, hogyha csak a felületet látjuk. És sajnos ez nem csak a hétköznapjainkban van így. Amikor nem tudunk elmélyedni dolgokba. Sokszor vagyunk a Allianz Ima körben a testvérekkel, a lelkészekkel, és mindig nagy kérdés számunkra az, hogy amikor alkalmakat tartunk, akkor mi legyen a több alkalmainkon, hogy rövidek legyenek az ige hirdetések, egyesek azt mondják, mások azt mondják, hogy hát legyenek inkább hosszabbak. Nagy kérdés mindig az, hogy mire is figyeljünk oda, hogy hagyjunk időt az imádkozásra, és inkább rövidebb ige hirdetések legyenek. De én mindig azt szoktam mondani, amit annak idején Tibor bácsiéktól tanultam, és Tibor bácsitól tanultam, hogy fontos az, hogy a testvérek megszokják azt, hogy megtanuljanak egy bizonyos ideig csendben Isten igényére figyelni. Nem jó az, amit lehet, hogy ma az ige hirdetők és az ige hirdetési iskolák elénk állítanak, hogy hát minél rövidebb legyen, mert ugye nem tud az ember sokáig figyelni, képtelen arra, hogy hosszabb ideig odafigyeljen prédikációkra, és én azt a kérdést teszem fel mindig, hogy miért kellene így lennie? Miért van az, hogy az embereket arra szoktatjuk, és még a gyülekezeti életben is, hogy elég csak felületesen figyelni Isten igényére. Egy rövid gondolatot vigyünk haza, egy rövid gondolatban foglaljuk el, de hát nem erről szól Isten igéje. Azt mondja az ige, hogy jó, hogyha megértjük, hogyha megpróbáljuk kifejteni egy-egy gondolatnak a menetét, hogy lássuk azt, hogy Isten mit akar nekünk üzenni. Lehetne néhány gondolatban is. Egyszer olvastam egy plakátot, valamikor még a 90-es évek elején egy gyülekezet így hirdette magát, vagy plakátokon így hirdetett egy alkalmat, hogy sok zene, rövid ige hirdetés, és sok-sok öröm. És azon gondolkoztam, hogy de hát mi a lényege az Istennel való közösségnek? A sok-sok zene, jó érzés, és emellett még elfér egy rövid kis ige hirdetés is. Ami majdnem, hogy csak azért van, hogy legyen, de nem ez a fontos, hanem az, amire az ember vágyik, felületesen megállni Isten előtt. Isten nem ezt akarja. És azért van annyi félreértés Isten népe életében. Azért van az, hogy olyan keveset értünk meg Isten üzenetéből, vagy rosszul értelmezzük azt, mert nem veszünk erőt magunkon, és nem figyelünk oda Isten szavára. Emlékezzünk csak arra, amikor Pál apostol történetében olvassuk azt, hogy egy Eutikus nevű fiatalember éjfélkor kiesett az ablakon, de nem is az a lényege, hanem az a történetnek a lényege, amit olvasunk, hogy amikor Pálék összejöttek ott ebben a felházban, akkor arról olvasunk, hogy Pál elhúzta a tanítást éjfélig. Igen, hosszú volt. És a testvérek mégis ott maradtak. Azt mondja az ige, hogy volt elég szövétnek, hogy hallgassák őt. Ó, hát mi lenne, ha ma ilyen hosszú ige hirdetéseket hallgatnánk? Vajon oda tudnánk-e figyelni? Vajon nem aludnánk el mi is, mint Eutikus, vagy nem tudnánk megfelelően figyelni ezekre az üzenetekre? Hogyan lehetséges az, hogy ma minél rövidebbre szeretnénk fogni azt, hogy Isten igéje megszólítson bennünket? Vajon nem azért, mert az egész életünk ebbe az irányba vezet, hogy mindent felületesen akarunk csak megismerni. Nem akarunk mélyre jutni. Isten pedig nem ezt az utat akarja nekünk adni. Ha felületesek akarunk maradni, és felületesek maradunk, akkor sok dolgot félreértünk. Akkor nem fogjuk érteni azt, amit Salamon elénk állít. Akkor nem fogjuk megérteni azt, hogy eznek sokkal másabb az üzenete, mint amit első hallásra hallunk. Jézus szeretné azt, hogy elcsendesedjünk. És erről olvastunk itt az imádságunk előtt felolvasott részben, a hegyi beszédben, amikor az Úr Jézus világossá teszi azt, hogy milyennek is kell lenni az imádságnak. Miért ezt emelem ki? Azért, mert az Isten megismerésének az alappillére az, hogy én keresem az Istennel való közösséget. Enélkül nem lesz megismerés az életemben. És igen, nagyon sokat azon múlik, és megláthatjuk azt, hogy mennyire vagyunk felületesek az Istennel való közösségben, hogy milyen a mi imádságunk. Milyen a mi imádságunk. Egyáltalán törődünk-e az imádsággal úgy, ahogy Isten azt szeretné, hogy a megismerés útján ezen az úton haladjunk. Miről is beszél itt az ige? Arról beszél, hogy ne legyünk olyanok, mint a farizeusok. Milyen is a farizeusi imádság? Milyen is a farizeusi megismerés? Azt mondja az Úr Jézus, hogy akik csak a látszatra adnak, akiknek csak az a fontos, hogy valamit elintézzenek, hogy magukat megnyugtassák, hogy imádkoznak, magukban azt a látszatot keltsék, hogy az ő életük mindig rendben van. Én azt gondolom, és az Úr Jézus maga is beszél arról, hogy igen, ő sok-sok dologban példaként is elénk állítja a farizeusokat. Abban a kitartásban, amit a hitükkel kapcsolatban tesznek, abban, hogy igenis ráerőltetik magukat olyan dolgokra, amelyekre szükséges, hogy ráerőltesse az ember magát is, hogy a mindennapjaikban megtartsanak bizonyos szokásokat, ezek fontosak. Igen, fontos rászoktatni az embernek magát, akár az imádságra is. Emlékezzünk csak Dániel prófét, vagy Dániel könyvében olvassuk azt, hogy Dániel naponta háromszor megnyitotta az ő ablakát Jeruzsálem fölé. Ez is egy szokás. Erre, ez is fontos, hogy az ember lássa azt, hogy rászoktatom magam arra, hogy igét olvasok, rászoktatom magam arra, hogy imádkozom. Ezek fontosak a mindennapi életben, de ez csak az egyik része. A másik részét sem szabad ennek elhanyagolni, az pedig az, hogy ez nem megszokássá váljon. Amikor már semmi más nem fontos, csak az, hogy megtegyek dolgokat. De ez nem csak az imádsággal van így, hanem megszokássá válhat az Isten tiszteleteken, a bibliaórákon való részvétel. Megszokássá válik az, hogy bizonyos dolgokat megteszek, de az Isten igéje azt mondja, hogy helytelen, hogyha csak megszokássá válik az életünkben. Mert amikor megszokássá válik valami, akkor előbb-utóbb kiüresedik, megüresedik, és egyre inkább elhanyagolunk dolgokat. Mert miről szól az Istennel való közösség, az imádság? Arról, hogy én kapcsolatba szeretnék kerülni Istennel. Hogy meg akarom hallani az ő szavát. Ki akarom fejteni, vagy meg akarom fejteni az ő akaratát. És ez az, ami a farizeusi imádságból hiányzik. És ezért van, és látjuk azt, hogy sok dolgot félreértenek a írástudók és farizeusok, és ami miatt újra és újra megfeddi őket az Úr. Amikor azt mondja, hogy látjátok és el tudjátok dönteni, hogy ha piros az égnek az alja, akkor látjátok, hogy eső jön. Vannak dolgok, de az időknek a jeleit pedig nem látjátok meg, amiben Isten változtatni akar, amiben szeretné az életeteket élővé tenni, a hiteteket élővé tenni. Tehát vigyázni kell arra, hogy akár a imádság területén, akár a Isten tiszteleti alkalmakon részvétel ne megszokás legyen, hanem amikor azzal a szívvel állok az Úr elé, hogy ő megszólítson, hogy ő szóljon hozzám, és elfogadom az ő intését, elfogadom az ő tanácsát, és azt megfogadom az életemben, és aszerint kezdek a továbbiakban járni, hisz erről is beszél a Szentíró Salamon, hogy Isten azért ad dolgokat az életembe, hogy meglássam azoknak az értelmét, és tudjon vezetni engem ezen az úton. Amiből láthatjuk, hogy az életünkben talán a megismerésben nem haladunk előre, vagy felületesek vagyunk, a Jézus a második dolgot, amit említ, hogy ne legyen olyan a ti imádságotok, mint a pogányok imádsága, amely vége hosszabeli imádság. Hogy a sok beszédünkért hallgattatunk meg, és azon tűnődtem el, hogy milyen az én imádságom. Mikor jövök én az Úrhoz? A pogányok mikor mentek az ő Istenükhöz? Miről szólt az egész Isten tiszteletük, vagy az Istenhez való kapcsolatuk? Hát arról szólt, hogy a pogány istenek, akikben hittek, azok mindig segítenek nekik. És amikor valami baj történt az életükben, akkor mentek a saját Istenükhöz, mondták az ő gondjaikat, amikor bajban voltak. Az egész életük egy babonás hit volt, hogy arról szól az Istennel való közösségem, hogy ő megvédjen engem, hogy ő megadja azt, amire vágyom. És ebből látszik az a hosszú imádság. Nagyon érdekes, hogy annyi dolgot fel tud az ember sorolni, hogy mire van szüksége, mit vár Istentől. És csak akkor jövünk hozzá, amikor bajban vagyunk, amikor nehézségeink vannak, akkor szaladunk, akkor rohanunk, akkor mindent elmondunk, akkor följön előttünk mindaz, amire szükségünk lenne. De nincsen bennünk az a vágy, hogy meghallgassuk őt, hanem az a vágy van csak, hogy ő megadja nekünk azt, amit éppen mi vágyunk. Ő arra szolgál, abban látjuk az ő jelenlétét, hogy mindenben segítségünkre legyen. Az Úr Jézus nem ezt akarja, mert ez megint egy felületes kapcsolat az Úrral. Ő azt szeretné, hogy megismerjük őt. Hogy amikor hozzájövünk, akkor azért jöjjünk hozzá, hogy megismerjük azt, aki ő tulajdonképpen. Emlékszem arra, amikor elkezdtem udvarolni a feleségemnek, most már feleségem, akkor még nem volt feleségem, és olyan olyan fontosnak tartottuk azt az időt, amikor együtt voltunk. Tehát, hogy minden pillanat, minden perc ajándék volt. Mert amikor időnként találkoztunk, ugye, mert messze voltunk egymástól, akkor minden pillanatot arra használtunk föl, hogy beszélgessünk, hogy megismerjük egymást, hogy egymás gondolatait megosszuk egymással, és a maga jelenlétében lehessünk. És mindig ez jut eszembe az Istennel való közösségben, hogy Isten is ezt várja, ezt szeretné, hogyha ilyen kapcsolatban lennénk önmagáért, az ő megismeréséért, hogy közel kerüljünk hozzá. Hát Isten ezt akarja, és ezért mondta, hogy ez felületesen nem lehet, hanem csak úgy, hogyha ilyen szívvel vagyunk ő felé. Mert akkor megismerjük őt, megismerjük az ő szándékait, megismerjük azt az utat, amin bennünket vezetni akar, és megértjük azt, hogy nekünk ezen az úton, amin elindultunk, és ez lehet rossz, lehet jó, és lehet láthatatlan, mint a jövő, tudhatjuk azt, hogy azért szeretnék vele járni, mert ő az, aki alapot adhat a döntéseimhez. Az ő igéje, az ő akarata, az ő szándékai a legtökéletesebbek, és nekem ehhez kell igazítani az életemet. Salamon, aki elindult az életében, és kimondta azt, amikor felszentelték királlyá, hogy én nem kérek gazdagságot, én nem kérek semmi különleges dolgot, erőt, én azt kérem, hogy Isten adjon nekem bölcsességet, hogy az ő népét irányítani tudjam. Tehát ő jó irányba indult el, aztán kicsúszott, Istentől távol került, az ő kapcsolata felületessé vált az Úrra, és azt látjuk, hogy már nem azok a dolgok foglalkoztatták, hogy Istennek mi kedves, hanem mi az, amit az életben magának szerezhet meg. És erre mondta ki az élete végén, hogy látja, hogy mindez hiába valóság volt, és mindez a lélek gyötrelmére szolgált. És akkor ki tudta mondani azt, amit itt olvasunk az igében, hogy igen, lássuk meg, hogy mindezt Isten adja nekünk. Ha jó úton járunk, akkor is lássuk meg az Isten szeretetét, keressük a vele való közösséget, lássuk meg, hogy mit akar az életemben, de ne keseredjek el akkor sem, amikor éppen nehéz idők vannak, mert ebben is megláthatom Isten hűségét, és az ő vezetésének szándékait. És eljutok odáig az Istennel való közösségben, hogy teljesen rámerem bízni az életemet az ő kezére, a jövőmet, ami nehéz, mert mindig homályos, mert mindig vannak kétségeim, de hiszem azt, hogy Istenre, ha figyelek, akkor ő mindig a legjobb megoldást fogja elém állítani, és az én döntéseimben mindig segítségemre lesz. Erre a közösségre törekedjek. Ne legyek felületes az Istennel való kapcsolatomban, az Isten megismerésében, hanem igyekezzek azért, hogy én is el tudjam mondani ezt a szép bizonyságtételt, amit elmondott itt Salamon, hogy ő mindent el tud fogadni Istentől. Ha Isten jót adott, ezért hálás a szíve, és örül azért, hogy Isten így vezette. Ha nehézség van, abba is bele tud törődni, mert látja azt, hogy biztos valami olyan dolog történt, amit rosszul értett meg. Vagy Isten megengedte, mert valami jót akar kihozni belőle. De hogy mindenképpen megismerte azt az Istent, akinek az életét a kezébe tehette. Nem tudom, eljutottunk mi már idáig, eljutottunk Isten megismerésére odáig, hogy így tudom Isten kezébe tenni az életemet, vagy még mindig a magam kezébe akarom venni a sorsomat. És amikor nem úgy történnek a dolgok, akkor megsértődök, akkor Isten ellen lázadozok, mert nem ismerem őt. Ó, milyen jó lenne, ha eljutnánk. Az a gondolat volt még itt előttünk ma, és talán befejezésképpen még ezt erről is néhány gondolatot, vagy inkább csak felolvasom, amikor Péter azt mondja az ő levelében, hogy Isten a gőgösöknek ellene áll, de az alázatosoknak kegyelmet áll. Azt hiszem, hogy fontos dolog látni ezt, aki megalázza magát, aki keresi az Istennek a kegyelmét, azokat Isten kegyelmet áld. De aki nem törekszik az ő megismerésére, és aki, ha nem úgy történnek a dolgok, akkor gőgösen Isten ellen fordul. Isten azokat megalázza, de én nem azok közé akarok tartozni. Én meg akarom őt ismerni, szeretnék az ő útján járni, szeretném az ő kezébe tenni az életemet, és azért imádkozok, hogy Isten ezen segítsen, ezen az úton segítsen meg engem. És imádkozzunk mindannyian így, hogy átéljük az ő hűségét és a kegyelmét a mindennapjainkban. Isten áldja meg az ő igényét. Ámen.